Szeretettel köszöntök mindenkit én is. Szokás szerint először a gyerekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, ma arról szeretnék nektek mesélni, hogy hogyan beszélgetnek az állatok egymással és akár velünk is. Először meg is kérdeznélek titeket, hogy van-e otthon állata valakinek? Van? Kutya, macska, gondolom, vagy más esetleg? Kaméleon. Szoktál vele beszélgetni?
Néha.
Ugye bárkinek bármilyen állata van, másnak esetleg van? Neked? Neked milyen van? Kutya. És te szoktál vele beszélgetni? És neked milyen van? Gondolom, te is szoktál vele beszélgetni, ugye? Tehát mindannyian megpróbálunk beszélgetni az állatokkal. Holott tudjuk, hogy az állatok nem tudnak beszélni. Talán a papagáj az, amit meg lehet tanítani ilyen szavakkal beszélni, de mégis mindenki tudja, hogy az állatok is ki tudják fejezni a gondolataikat, nem, de az érzéseiket és a szándékainkat felénk. Tehát amikor ti beszélgettek az állatokkal, azért azt is tapasztaljátok, hogy valahogy válaszolnak, ugye? Néhány érdekes állatról szeretnék nektek ma mesélni, akik nagyon érdekes módon tudnak beszélgetni, nem csak egymással, hanem akár az emberrel is. Kenyában él egy olyan madár, amit úgy hívnak, hogy fekete torkú mészkalauz. Hallott már valaki róla? Fekete torkú mészkalauz, azért ez a neve, hogy mészkalauz, mert ott szeret lenni, ahol mézet lehet találni, pedig nem eszik mézet. Ez a madár rovarokkal táplálkozik, és a kedvencei a méheknek a lárvái és a petéi. Lát, ezt mindenki tudja, hogy a méhek azok csípős állatok, ezért ő sem szokott csak úgy oda merészkedni, hanem az embert hívja ehhez segítségül. Élénk csicsergéssel hívja föl az ott lakó borán törzs tagjainak a figyelmét, hogyha megtalált egy mézlelőhelyet. Az emberek azok nem esznek ilyen dolgokat, amit ő, de a mézet azok is szeretik. Így ezek elindulnak a madár után, és folyamatosan beszélgetniük kell egymással. A madár, hogyha azt hiszi, hogy lemaradtak, akkor egyből megáll, hogy könnyebben követhessék. Az embereknek pedig élénk fütyüléssel kell tudatniuk, hogy nem maradtak le, ott vannak még a közelbe. És így elvezeti őket a mézlelőhelyhez. Aztán, hát mikor megtalálták a méheknek a fészkét, akkor ő biztonságos távolságba húzódik, és megvárja, amíg hát ezek az emberek elbánnak a megvadult méhekkel. És hát van egy ilyen íratlan törvény ott, hogy miután ők hozzájutottak a mézhez, akkor bőkezűen megjutalmazzák a nyomra vezetőt is. És hát ez a fekete torkú mészkalauz megtanulta, hogy a csicsergéssel ingyen vacsorához juthat. És így tud beszélgetni az ottani helyi őslakos törzsnek a tagjaival. A második állat, akinek a beszédét talán a legjobban ismeritek, mondtátok, hogy van kutyusotok. A kutya egy nagyon okos állat olyan szempontból, hogy sok mindenre meg lehet tanítani. Ti tanítottátok már meg valamire? Kutyátokat? Pacsira. Na, hát például arra is, és nagyon sok más dologra meg lehet tanítani. Az egyik legintelligensebb kutyafajta a Border Collie, és egy juhásszal beszélgettek a tudósok, aki a skót határ mentén élt. És annyi juh volt rábízva, 600 juh, hogy ehhez 8 kutyára volt szüksége, hogy terelni tudja. És ez egy több 10 ember munkáját el tudja végezni ez a 8 kutya. 6 parancsot tanított meg ezeknek a kutyáknak. Az első az, hogy vissza, az azt jelenti, hogy vissza kell terelni a bárányokat anyájhoz. Második, hogy elég, akkor vissza kell térnie a gazdához. Ha azt mondja, hogy menj arra, akkor balról jobbra kell mennie a kutyának. Ha azt mondja, hogy gyere erre, az azt jelenti, hogy jobbról balra kell mennie. A lassíts és az állj parancsokat pedig értjük. Ezeket a kutyák mind azonnal értik, de nem csak a beszédet, mert van olyan, amikor már olyan messze vannak, hogy nem hallják a pásztort, a halló távolság határán kívül kerülnek. Ekkor ugyanezeket a parancsokat füttyökkel is el tudja neki mondani. És ugyanúgy hallgatnak rá a kutyák, mind a 8-an. Tehát nagyon érdekes, hogy az ember is tud beszélgetni ilyen értelemben az állatokkal, a kutyáknál ez egyértelmű. De nagyon érdekes, ahogy az elefántok beszélgetnek egymással. Vannak olyan állatok, akikről tudjuk, hogy olyan magas hangokat adnak ki, amiket mi már nem hallunk. Tudjátok, milyen állatok ezek? Delfinek, ugye? Olyan magas hangokkal kommunikálnak egymással, amiket nem hallunk. De az elefántoknál éppen az ellenkezője van. Ők pedig olyan alacsony hangokon, hogy azt megint csak nem halljuk. Úgy szokták mondani, hogy némán beszélgetnek egymással. Hát mit kell megbeszélniük egymással az elefántoknak? Ugye Afrikában, ahol élnek, korlátozottak a források élelemből és vízből. Az elefánt pedig elég nagy, ugye neki nagyon sokra van szüksége, akár 160 liter vizet is megiszik egy nap, és fél mázsányi élelmet, tehát 50 kilót is megeszik. És hát ha kevés van belőle, akkor hát mindenre szükség van, ezért az elefánt csordák elhatárolódnak egymástól, hogy ne éljék föl az élelem és a víz készletet. És úgy teszik ezt, hogy nagyon nagy távolságból is a talpukkal dobogtatják a földet, és ez sokkal messzebbre jut, mint a hang. A hang az ideális körülmények között is maximum 10 kilométerre jut el. Így pedig sokkal nagyobb távolságokat tudnak áthidalni. Tehát ők a talpukkal nem csak járnak, hanem beszélgetnek is. Tudatják egymással, hogy hol vannak, és akkor arra nem mennek más csordák. Az utolsó állat, akiről szeretnék mesélni még nektek, ezek a delfinek. Ugye ez ismert, hogy ők magas hangon kommunikálnak egymással, de ők is nagyon intelligensek. Az emberek is nagyon sok mindenre meg tudják tanítani. Akiket így beidomítanak, azokat sajnos fogva kell tartsák ezeket a delfineket, de azt mondják az idomárok, hogy azok a delfinek, akik szabadon vannak, még több mindent, sokkal több mindent meg tudnak tanulni, mint akik fogva vannak. Egy idézetet olvasnék, hogy egy idomár mit mondott róluk. Annyi jelet alkalmazunk, amennyit csak akarunk, amennyit az idomárok képzelete lehetővé tesz. Ezek az állatok mindent megértenek, amit kitalálunk. Megtanulják és elraktározzák a memóriájukban, ami a jelek szerint egyszerűen kimeríthetetlen. Tehát olyan intelligensek, olyan okosak ezek a delfinek, hogy az idomárok még nem találták meg a határát, hogy mennyit lehet nekik megtanítani. Azt mondják, hogy bármennyi jelet meg tudnak tanulni, ami az ember fantáziája ki tud találni. Kedves gyerekek, miért mondtam el nektek ezeknek az állatoknak ezt a tulajdonságát, hogy hogyan beszélgetnek egymással és velünk? Mi emberek itt vagyunk a Földön, és sokan azt mondják, hogy mivel az Isten a mennyben van, ezért mi nem hallhatjuk az ő hangját. Mert szóban nem szól hozzánk úgy, hogy halljuk. De mégis az Isten ki tudja fejezni a gondolatait, érzéseit, akaratát felénk. Hogyan? Először is a Biblián keresztül megismerhetjük őt, de válaszolhatunk is neki. Erre pedig az imádságot adta az Isten. Amikor imádkozunk Istenhez, akkor szabadon elmondhatjuk neki a gondolatainkat, érzéseinket, és ő ezt hallja. De hogyan halljuk meg Isten válaszát a mi imánkra? Ugye nem hallhatjuk Istent, nagyon messze van tőlünk, nem hallhatjuk úgy, mint egymást, ahogy beszélünk, de az akaratát mégis tudtunkra tudja adni. Ezzel kapcsolatban olvasnék egy igét nektek, a 32. Zsoltár 8. versét. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Bizonyára ti is voltatok már úgy, hogy szüleitek nem is szóltak még semmit, csak rátok néztek, és már is tudtátok, hogy jót vagy rosszat csináltatok. És azt is tudhatjátok, hogy mit kéne csinálnotok. Jó Isten is így van, ha nem halljuk a hangját, akkor is szól hozzánk a lelkiismeretünkön keresztül. Szólalt már meg a lelkiismeretetek valamikor? Ugye megszólal könnyen az ember lelkiismerete, ha rosszat akar csinálni. A Jóisten a lelkiismeretünkön keresztül szól hozzánk a legkönnyebben. Tehát, hogyha ti akarjátok, akkor beszélgethettek az Istennel. Szólhattok hozzá imádságban, ő pedig el fogja mondani a válaszát a lelkiismereteteken keresztül. Ezt ígéri, bölcsé teszlek, és megtanítlak az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, a mi Isten tiszteltünk alapigéjét a Római Levél 12. fejezetéből szeretném olvasni. Pál apostol Róma beliekhez írt levél 12. fejezetéből az első és második verset. Tehát a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetéből az első és második verset így olvasom. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Kedves gyülekezet, ez az ige egy olyan dologra mutat rá, amire időről időre szükségünk van. Ugye ez a szó talán mindannyiunk számára kiemelkedik az egész ige szakaszból, hogy szánjátok oda magatokat. Az odaszánás az, tehát amiről ma szeretném, hogy közösen gondolkodjunk. Én hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, törekszünk szívünk szerint szolgálni Istent, és törekszünk engedelmes életet élni. Mégis sokszor az ember elfelejti, hogy mit akar. Az élet gondjai, problémái és kísértései eltérítik az embert a valódi szándékától. És ezért hív itt az ige Pál apostol szavain keresztül bennünket arra, hogy újra és újra gondoljuk át az életünket, hogy mennyire szántuk oda Istennek. Mennyire érünk oda szánt életet, és ebben meg kell újulnunk újra és újra. Az is lehet, hogy problémák, hibák, csüggedés, megfáradás vesz erőt rajtunk, és az ezek felett való aggodalom elveszi a lelkesedésünket, de ebben is az odaszánás az, ami segítségül lehet nekünk. Hogyan szól itt Pál apostol hozzánk, és Isten Pál apostol szavain keresztül? Egy kérlelés az, amit itt olvashatunk. Kérlek titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságára. Fontos tudnunk először, hogy kikhez szól itt Pál apostol. Nem olyanokhoz szól, akik még soha nem szánták oda az életüket Istennek. Nem azokat szólítja meg, akik még a megtérés előtt állnak, hanem itt egy gyülekezetet szólít meg, a római gyülekezetet, annak a megtért hívő tagjait. Azt mondja, hogy ha megtért emberek vagytok is, akkor is szükségetek van újra és újra odaszánásra. Római gyülekezet tagjai nem is a legproblémásabb testvérek voltak, de mégis Pál apostol szükségesnek látta azt, hogy felhívja a figyelmüket erre. De nem csak őket hívja, hanem nyilván a Bibliában alél került ez feljegyzése, mert ez egy példa lehet számunkra, minket is Isten annak ellenére, hogy megtértünk hozzá, újra és újra odaszánásra hív. Milyen kérés, milyen kérlelés ez, amit itt olvashatunk. Ha az eredeti görög szót megnézzük, ami ennek a helyén áll, hogy kérlek titeket, atyám fiai, azt találhatjuk, hogy ez a kérés, ez egy szeretetteljes kérésnek a kifejezése. Ilyen jelentéseit találhatjuk a szótárban, hogy odahív, maga mellé ültet egy bizalmas beszélgetésre, hív a magatartásával. Ugye, amiről beszéltünk is a gyerekeknek, hogy hogy az Isten nem mindig konkrét szavakkal hív, hanem hív a magatartásával, hív a kegyelmével, hív a gondviselésével, amit nap mint nap tapasztalhatunk. Nem parancs ez tehát, és nagyon jól kifejezi Isten lényét. Hogy nem így szólít meg minket, hogy ha eltértetek az én rendeléseimtől, akkor parancsolom, hogy térjetek vissza. Nem. Isten úgy hív bennünket, hogy a magatartásával szelíden hív egy bizalmas beszélgetésre. Ahol mi is elmondhatjuk Istennek az aggodalmainkat, ahol mi is elmondhatjuk Istennek a problémáinkat, a bűneinket. Hogyan lehet Istennel egy ilyen légkört kialakítani, ahol mi is szabadon elmondhatjuk a gondolatainkat neki, és az ő válaszát is meghallhatjuk. Alapvető dolgok azok, amikről szólni szeretnék, azok a források, azok a csatornák, amiken keresztül Isten tud szólni hozzánk. Az első dolog nyilván az ige. Át kell gondolnunk az életünket újra és újra, hogy milyen az igéhez való viszonyunk. Csak csodáljuk a Biblia igazságait, vagy meg is éljük azokat. Az új felismeréseinket elraktározzuk, vagy pedig igyekszünk meg is valósítani az életünkben. A tapasztalataink milyenek? Istennel szerzett tapasztalatunk van-e minden nap, vagy csak régi tapasztalatokat tudunk feleleveníteni? Következő forrás az imádság. Ebben is meg kell vizsgálni az életünket, hogy milyenek az imádságaink. Szokványosak, vagy vannak benne olyan dolgok, amik az új felismerésekből fakadnak. Az imánk rövid, vagy pedig tudunk időt szánni arra, hogy Isten is elmondhassa a válaszát nekünk a szívünkben. Megvárjuk-e az ő válaszát az imádságunkban, vagy csak mi mondjuk el a gondolatainkat? Aztán meg kell vizsgálnunk az emberekkel való viszonyunkat. Ugyanis az embereken keresztül is gyakran szólni akar hozzánk Isten. Csak mi mondjuk el az ő gondolataikat nekik, vagy képesek vagyunk, hogy meghalljuk Isten szavát embereken keresztül is. Isten nem mindig a legnagyobb és leghíresebb embereket használja fel arra, hogy szóljon hozzánk. Sokszor egyszerű embereket használ fel, vagy akár nem hívő embereket, vagy akár gyakran hibázó embereket arra, hogy egy-egy gondolatot rajtuk keresztül értessen meg velünk. Hajlandók vagyunk ezekkel a gondolatokkal szóba állni, amik esetleg a mi hibáinkra mutatnak rá, vagy a mi életünkkel kapcsolatban valamire. Istenhez pedig az utolsó, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, a gondviselésén keresztül is szól hozzánk. Észrevesszük ezt. Eltelnek fölöttünk a napok, és hát elkönyveljük, hogy néhány dolog nem sikerült, a többi pedig jaj, de jó, hogy sikerült. Vagy hálát adunk azért, hogy az Isten nap mint nap megsegít bennünket mindenben, és felismerjük-e ezeken keresztül az üzeneteit. Ha szeretnénk az Istennel ilyen bizalmas viszonyt, ilyen bizalmas légkört kialakítani, ahol szabadon elmondhatjuk a gondolatainkat, problémáinkat is, és meghallhatjuk az ő válaszát is, akkor ezeket kell átgondolnunk, hogy ezeken a csatornákon keresztül vajon mennyire tud Isten hozzánk szólni. Ilyen beszélgetésre szól tehát ez a felhívás. Ez az alapja tehát, hogy Isten hangját meghallhassuk. De Pál apostol mégis mire alapozza az ő kérését? Kérlek titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságára. Istennek nagyon sok jó tulajdonsága van. Miért pont Isten irgalmát emelik itt Pál apostol? Miért nem az ő szeretetét, jóságát, igazságát, vagy valami más tulajdonságát? Miért azt mondja, hogy egyedül az Isten irgalmára alapozva meri ezt kérni, hogy szánjuk oda magunkat? Egyszerűen is nagyon fontos, hogy Pál apostol nem a saját tekintélyére hivatkozik. Nem azt mondja, hogy én nagy ember vagyok, nagy ige hirdető, hallgassatok rám figyeljetek. Nem saját magára hivatkozva kér, hanem azt mondja, hogy bármit is kér a gyülekezet tagjaitól, azt az Isten irgalmára hivatkozva teszi. Tehát, mintha azt akarná kifejezni, hogy az ember csak erre válaszként, erre alapozva tudja odaszállni az ő életét az Istennek. Emberi tekintélyre alapozva nem lehet. Még ha egy nagy ember mondja is, hogy ez a legjobb dolog, hogyha odaszálljuk magunkat, akkor sem lehet ezt igazán megvalósítani. Csak az Isten irgalmassága indíthat bennünket erre. De mi az Isten irgalmassága? Ezzel kapcsolatban egy másik igét szeretnék felapozni a Római Levélből, Római Levél 5. fejezet 8. versét. A Római Levél 5. fejezet 8. verse ezt mondja. Az Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Ez a legrövidebb összefoglalása az Isten irgalmasságának. Hogy az Isten mennyire nem vár tőlünk semmit. Annyira nem vár, hogy még mikor bűnösök vagyunk, mikor még csírája sincs bennünk, vagy mikor még csírája sem volt bennünk annak, hogy mi az Istenhez vonzódunk, ő már akkor meghalt értünk, és biztosította a lehetőséget, hogy ha megtérnénk, akkor a bűneinktől megszabadulhassunk. Ez az Isten irgalmassága, és egyedül ezáltal szánhatjuk oda magunkat. Nem a magatartásunk miatt szeret tehát Isten. Nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, hanem ingyen ajándékként adja a szeretetét. Az Isten irgalmassága magában foglalja minden más tulajdonságát is. Ezzel Pál apostol kifejezte azt, hogy Isten igazsága, szeretete, jósága, ez minden benne foglaltatik az ő irgalmasságában, hogy ő meghalt értünk. Ami nem csak a fiú, hanem az atya áldozata is volt. Hiszen egy szülőnek odaadni a gyerekét talán még nagyobb dolog, mint önmagának meghalni. Amíg ez a Isten irgalmasságának az érzése nem él elevenen bennünk, addig nem is számíthatunk rá, hogy igazán engedelmes és erényes életet élhetünk. Csak erre alapozva lehet tökéletesen odaszánni magunkat. Amíg ez csak egy tanítása a Bibliának számunkra, amíg ez csak Istennek egy tulajdonsága, addig nem fogjuk tudni igazán odaszánni magukat. De mikor ez áthatja az egész lelki életünket, a gondolatvilágunkat, a mindennapjainkat, az lesz csak elegendő alap, az lesz csak kőszikla alap arra, hogy Istennek szentelt életet élhessünk. De mit jelent ez az odaszánás, amiről itt Pál apostol beszél? Szánjátok oda a ti testeiteket. Itt a test szónál a hústest szerepel, a szóma szó. Tehát arra utal, hogy mint az Ószövetségben, ahogy odaszántak egy állatot, egy húst, arra, hogy Isten előtt bemutassák a bűneikért, úgy kéne nekünk odaszánni az egész valónkat. Az egészen égő áldozat az, amire utalni akar ez az ószövetségi áldozatok közül is. Milyen volt az egészen égő áldozat? Megtarthatott abból valamit az ember? Teljesen el kellett égetni, semmi nem maradhatott meg belőle. A teljes odaszánás volt ez. A teljes odaszánást hivatott már jelképezni ez az áldozat is az Ószövetségben. Nekünk is, mint ahogy egy állatnak az egészét oda kellett szánni, mi életünkben is csak a teljes odaszánásnak van értelme. Testestől, lelkestől az egész valónkat kell odaadni Istennek. Részleges odaszánás nem elegendő tehát. Gondolhatnánk, hogy pedig nagy áldozatokat hozunk Istennek. Odaszánjuk az időnk heted részét, hiszen itt vagyunk szombaton, nem dolgozunk. Odaszánjuk az anyagi javainknak a tized részét. Hát mekkora nagy dolog az is, hogy a fontossági sorrendben az első helyre tesszük Istent, megelőzi még a munkát, a családot, barátokat is. De mégis azt mondja az ige, hogy ez nem ez az odaszánás. Nem ez az odaszánás, hogy lemondunk egy-két dologról, hanem a megmaradt részt is oda kell Istennek szánni. A teljes valónkat kell odaszánni, hogy igazán boldog életünk lehessen. Ha ezeket vesszük, amikről beszéltem, akkor nem elégedhetünk meg azzal, hogy az időnk heted részét Istennek adjuk. Megmaradhatott is teljesen Istennek kell szentelnünk. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a többi napon nem dolgozunk, de Isten felügyelete alá kell helyeznünk ezt is. Az anyagiaknak is a megmaradt részét is Isten felügyelete alá kell helyeznünk, és a fontossági sorrendben a többit is Istenre kell bíznunk. De mit mond még, hogy milyen legyen ez az áldozat? Élő, szent és Istennek kedves áldozatról beszél itt Pál apostol. A ószövetségi áldozati rendszerben is alapvető követelmény volt, hogy csak épp hím egyesztendős bárányt lehetett az Isten elé vinni. Nem lehetett tehát a selejtet odavinni, a vakot, a sántát, amire már az öreget, amire már amúgy sem volt szükség, hanem élő áldozat kellett legyen, ami valóban lemondással járt. Később aztán tudhatjuk, hogy ez eltorzult. Malakiás könyvében már azt olvassuk, hogy olyan áldozatokat vittek Isten elé, amivel már egy fejedelem elé nem mertek volna odaállni. Már ajándékként embernek nem adtak volna oda. De mit jelent átvitt értelemben ez, hogy az odaszánásunk élő legyen? Amikor Istenért teszünk valamit, azt hogyan tesszük? Abban benne van az energiánk, benne van a szívünk, benne van az egész valónk, vagy csak elvégezzük, mint egy szolgálatot, lemondunk, mint amiről le kell mondani valamiről. Élőnek kell lenni a mi Isten tiszteletünknek. És ebből a szempontból is mércére kell tenni az életünket, hogy élő vagy holt a mi Isten tiszteletünk, ha nem csak egy részét nézzük, hanem az egészet. Ha az időnknek mondjuk nem csak a hetet részét nézzük, hanem az egészet. Élő-e a mindennapi Isten tiszteletünk, vagy pedig beszürkült már, és csak megszokások szerint tesszük, amit teszünk. Következő gondolat, hogy legyen szent. Ugye a szent szó nem mást jelent, mint Isten tiszteletére elkülönített. Ami egész életünk Isten tiszteletére van elkülönítve, vagy csak egyes részek vannak belőle elkülönítve. Akkor teljes az odaszánásunk, ha minden része Isten tiszteletére van elkülönítve. És a harmadik gondolat, hogy Istennek kedves legyen ez az áldozat. Kinek a mércéje szerint kell, hogy kedves legyen ez? Sokszor az ember azt mondja, hogy hát én ennyit tudtam adni Istennek. Amit tudtam, megtettem. Ennyire voltam képes. Hát bizonyára Isten megelégszik vele, elfogadja ezt. De ha ezt tesszük, akkor nem elégszünk-e meg a saját mércénkkel. Nem a saját mércénk szerint kell, hogy kedves legyen ez az áldozat, hanem Isten mércéje szerint. Ellen White ezt így fogalmazza meg, hogy csak az a vallás dicsőíti Istent, ami Istentől jön. Tehát ha mi szabjuk meg, hogy Istennek mit adunk, akkor olyan lesz az áldozatunk, mint Káiné. Káin is hozott áldozatot, nem? A föld gyümölcseiből ő elkülönített egy részt. De ő szabta meg a feltételeket, hogy mit tud és mit akar adni. Ábel viszont olyan áldozatot hozott, ami Istennek kedves volt, mert Isten feltételeit vette figyelembe. Így szól ennek az első versnek az utolsó mondata, úgy szánjuk oda magunkat, úgy szánjuk oda a mi testeinket áldozatul, mint a mi okos tiszteletünket. A görög szót, ha megnézzük, akkor itt az áll, hogy logikus tisztelet. Tehát nem csak egy okos dolog ez, hanem az egyetlen logikus cselekedet ez. Isten irgalmasságából, tehát logikusan az következik, hogyha valaki ezt igazán megértette, hogy az ember szolgál az Istennek. Hogyha megértettük, hogy Isten mit tett értünk, mekkora kincset akar nekünk adni, akkor arra az egyetlen logikus válasz, hogy ezt elfogadjuk, és nem utasítjuk vissza. Keresztény élet tehát Isten irgalmasságánál kezdődik, és Isten szolgálatánál végződik. Meg kell kérdeznünk nekünk is magunktól, hogy miért élek úgy, ahogy élek? Miért járok úgy, ahogy járok? Erre az egyetlen helyes válasz csak az lehet, hogy Isten irgalmasságáért. Nem azért, mert mások elvárják tőlem. Nem azért, mert mit gondolnak, hogyha nem úgy teszem. Nem azért, mert mindig is így csináltam, vagy mert a szüleim is így tették. Egyetlen helyes válasz az, hogy Isten irgalmasságáért. Nem tehetek mást, és erre csak ez a helyes válasz. Isten irgalmassága tehát az alap, a cél pedig az Istennek való szolgálat. Ellen White ír arról, hogy ez az áldozat, ez mekkora áldozat valójában. A Jézushoz vezető út című könyvben, az odaszállás fejezetben találhatjuk ezt. Azt mondja, hogy mit áldozunk fel, még ha mindenről lemondunk is Istenért. Csak egy elrontott életet és egy bűnös szívet. Ha tehát a veszteségektől félünk, akkor semmi jót nem veszíthetünk az odaszállásunkkal. Csak azt veszíthetjük el, amiről amúgy is a legjobb érdekünkben állna lemondani. Hogy miért ez az egyetlen logikus válasz az Isten irgalmasságára, ezt máshol is megtalálhatjuk a Bibliában. Például az egyik Zsoltárban ezt olvassuk, hogy az Úr letekintett a földre, hogy lássa, hogy van-e értelmes istenkereső. Ki nem más okokból keresi az Istent, hanem azért, mert megértette az ő irgalmasságát. Ez az értelmes istenkereső. Aztán, mikor Jézus a samáriai asszonnyal beszélgetett, akkor is azt mondja, hogy az Isten ilyeneket keres az ő imádóiul. Istennek tehát nem az a cél, hogy minél több hívő ember legyen, minél több keresztény ember legyen, hanem hogy minél több olyan hívő ember legyen, aki értelmes módon szolgál az Istennek. És aki megértette így Isten irgalmasságát, és ebből fakadó válaszként szolgál neki, azt nem lehet eltántorítani az ő útjáról. Azt nem lehet becsapni, nem lehet félrevezetni, mert ő tudja az okát és a célját a hívő életének. Nekünk is meg kell vizsgálnunk, hogy az ok és a cél még mindig a helyén van-e. Az oka az-e, hogy Isten irgalmasságát megértettük, és a célja, hogy teljesen cselekedjük az ő akaratát, teljes szívből szolgálhassunk neki. Az Isten ilyeneket keres az ő imádóiul, akik nem muszájból, nem számításból, hanem az ő irgalmasságáért keresik őt. Második vers arról szól, hogy ha ezt megértettük, ezeket az alapgondolatokat, akkor két választásunk van. Az első, amit nem javasol Pál apostol, az, hogy a világhoz szabjuk magunkat. Mit jelent ez a szó, hogy világhoz szabjuk magunkat? Itt a séma szó áll, a séma szónak az egyik változata a görögben. Azt mondja tehát, hogy ha világhoz szabjuk magunkat, az veszteséges dolog. Mint ha veszünk egy szabás mintát, és levágjuk, ami kilóg. Ezzel elveszítünk a személyiségünkből, egyéniségünkből, Istentől rendelt célunkból nagyon sok mindent. De nem fogunk kilógni a sorból. Pál apostol nem javasolja, hogy ilyen merev formákat kövessünk. Azt mondja, hogy változzatok el inkább a ti elmétek megújulása által. Itt a elváltozás szó helyén a metamorfózis szó áll a görögben, ami nem mást jelent, mint átalakulás. Átalakulás. Talán ezt leginkább arra szokták alkalmazni ezt a szót, amikor a biológiában, amikor a bábból pillangó lesz. Egy csúnyából egy szép lény lesz. Egy torzból egy arányos és szép állat lesz. De arra is alkalmazhatjuk az átalakulást, amikor a vasércet öntő mintába öntik. Egy formátlan, csúnya anyagból egy formás, fényes alakká válik. Mit kell ehhez tennünk, hogy milyen formálhatóak legyünk? Hogy az Isten így át tudjon alakítani bennünket a saját képmására. Ha az öntő mintát vesszük alapul, akkor engedni kell, hogy az Isten felforrósítson bennünket az ő szeretete által. Engednünk kell, hogy megtisztítson bennünket a salakanyagoktól, a rossz szokásoktól, a bűnöktől, és engedni kell, hogy formába öntsön. Tehát olyan jellemet alakítson ki belőlünk, bennünk, ami hozzá hasonlatos. Ezt egyedül Isten és ember közötti személyes kapcsolattal lehet elírni. Mi történik akkor, hogyha valaki segíteni akar egy bábnak kibújni a burokból, hogy pillangóvá válhasson minél hamarabb? Az a pillangó nem fog tudni repülni. Hiszen pont az alatt erősödnek és fejlődnek ki azok az izmok, amik kitolja magát a burokból. Nem kényszeríthetjük egymást tehát arra, hogy szánja oda a másik ember magát Istennek. Ez nem lehetséges, illetve megtehetjük, de nem válik önálló és erős keresztényi az az ember, aki így szánja magát oda az Istennek. Ezt mindenkinek magának kell megtenni, amit tehetünk egymásért, hogy biztatjuk egymást arra, hogy erősítsük meg az Istennel való kapcsolatunkat. Harmadik példát is szeretnék hozni erre az átalakulásra. Egyszer láttam egy olyan képet, egy művészeti alkotás volt, hogy a földön ki volt rakva mozaikból, fekete-fehérben egy kép, ami számomra teljesen értelmezhetetlen és torz volt. Aztán néhány nappal később újra arra jártam, és felállítottak előtte egy nagyon speciális alakú tükröt. És a tükörbe, hogy belenéztem, tökéletesen kirajzolódott előttem egy nagyon szép kép, Michelangelo-nak az Ádám teremtéséről szóló képe. Az Isten tehát ezt szeretné elérni, egy torz életből egy egyenes, arányos életet szeretne kihozni belőlünk. Vajon engedjük ezt? Mi kell ahhoz, hogy Isten ezt el tudja bennünk végezni? Azt mondja, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. Hogyan lehet még megváltozni? Hogyan változhat meg az életünk? Azon kívül, mint amit itt mond, hogy az elménk megújulása által. Meg lehet a cselekedeteinket is reformálni. Amit eddig tettem, azt megpróbálom utána nem tenni. A rossz szokásokat megpróbálom jókra cserélni. A időmet próbálom úgy beosztani, hogy minél több jót tegyek másokkal. Ez a külső cselekedeteknek a megváltoztatása. És Isten azt szeretné, hogy a cselekedeteink is megváltozzanak, de nem ez az alap. Az alap az elménk megújulása. Hogyha nem kívülről próbáljuk a belsőnket megváltoztatni, mert ezt a farizeusok tették, hanem ha szeretnénk Istennek az irgalmasságát megérteni, akkor ez a változás belülről fog kihatni a cselekedeteinkre. Fordított irányú lesz tehát. Hogyha szeretnénk, hogy így történjen bennünk változás, akkor nem kell más tennünk, mint Istentől ezt kérnünk, hogy ő végezze el bennünk. Hogyha úgy vagyunk, hogy majd én megoldom, megcsinálom, akkor csak a külső cselekedeteinket tudjuk lecserélni, és ez nem lesz valóban megváltozott élet. Akkor más lesz a külső emberünk, mint a belső emberünk. Az egy képmutató élet lesz, mert mást fogunk mutatni magunkról, mint amik valójában vagyunk. Azonban engedjük, hogy Isten formáljon át bennünket, akkor összhang lesz a külső és a belső között. Akkor, ha valami jót fogunk tenni, akkor az nem csak egy cselekedet lesz, hanem az egy valóban kiformált munka lesz Isten részéről, ami belülről fakad. És itt Pál apostol ezek után arról szól, hogy mit tesz az a keresztény ember, akiben végbe ment ez a változás. Azt mondja, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Megtéretlen ember mit vizsgál, hogyha egy döntés helyzetbe kerül? Mindig azt vizsgálja, hogy megegyezik-e ez az ő céljaival, az ő szándékaival, az ő akaratával végső soron megegyezik-e. És ez alapján dönt. Akarom ezt végső soron, vagy nem akarom? Keresztény ember viszont nem ilyen ösztönösen fog élni. Mondja, hogy akkor ment bennünk végbe ez a változás, hogyha már nem azt vizsgáljuk, hogy mit akarok én, hanem mit akar Isten az én életemben megvalósítani. Hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez tehát a cél, Isten akaratának a teljesítése. Az ok és a cél. De milyen az Isten akarata? Milyen dolgokat mond még itt róla Pál apostol? Mondja, hogy ez jó, kedves és tökéletes. Egy kedves ismerősöm mondta, hogy akkor ezek szerint nem vagyunk elég önzők. Mert ha igazán önzők lennénk, akkor mindig azt tennénk, ami az Isten akarata, mert tudnánk, hogy az a legjobb nekünk. Ugye nyilván ez nem működik így, de nagyon jól kifejezi azt, hogy az Isten akarata számunkra mindig a legjobb. Hogy annál jobbat nem választhatnánk magunknak. És nagyon érdekes, hogy nem csak egy nyers jó az Isten akarata, nem csak egy sótlan jó, hogy ez a jó nekünk, de bizonyára ez teljesen ellentétes velünk, hanem számunkra is kedvessé válhat. Ez a Istennek a kedves akarata, ez számunkra is kedves lehet. Nem jár tehát a boldogság, a személyiség, az egyéniség elvesztésével, a vágyaink elásásával, hanem Isten ezeket szeretné összhangba hozni a saját akaratával. És utolsó gondolat ez ehhez még, hogy tökéletes számunkra ez az Isten akarata, hogy valóban nem választhatnánk ennél jobbat magunknak. Mi a célja tehát az Istennek azzal, hogy arra hív bennünket, hogy ne csak mereven megcselekedjük az ő parancsolatait, hanem szálljuk oda az egész életünket. És mi a célja azzal, hogy nem elégszik meg azzal, hogy egy részt elkülönítünk neki, hanem azt szeretné, hogy az egész valónkat neki adjuk. Isten ezt azért kéri, mert nem megtörni szeretné a mi akaratunkat. A legtöbb vallás azt szeretné elérni az emberekben, hogy megtörjön az ő akaratuk, és alávessék magukat valami másnak. Isten nem ezt szeretné. És ezt csak a teljes odaszánással lehet elérni, amit Isten akar, hogy a mi akaratunkat összhangba hozza az övével. Hogy végső soron mi is azt akarjuk, amit Isten. Még ha nem is értjük mindig elsőre, még ha nem is tudjuk mindig, hogy mi az Isten akarata elsőre, de ez a bizalom legyen bennünk, hogy Isten akarata számunkra mindig jó, kedves és tökéletes. És ha ezzel a bizalommal vagyunk Isten felé, akkor egyre jobban és jobban összhangba kerülhetünk vele. Jézus ezért mondott ilyen példázatokat, amikről azt mondta, hogy az Isten országáról szóló példázatok. Pedig nem a mennyről, mint helyről szólt, hanem alapelvekről szólt. Az Isten országa már a szívünkbe elkezdődhet, és már az örök élet előtt is megvalósulhat itt a mi életünkben. Az Isten országa nem más, mint hogy összhangba kerüljünk teljesen az ő akaratával, a szeretet alapelvével. Ehhez azonban újra és újra végig kell gondoljuk azt, hogy mi az oka az Istennek való szolgálatunknak, és mi a célja. Hogy Isten irgalmasságáért szolgálunk-e neki, és végső soron akarjuk-e teljesíteni az Isten akaratát, vagy még ragaszkodunk a saját akaratunkhoz. Kedves gyülekezet, én azt szeretném, hogy mindannyian ebből a szempontból tudjuk átgondolni az életünket újra és újra, hogy mennyire tökéletes az odaszánásunk. És ha ebben meg tudunk újulni, akkor valóban a menny légköre lehet a szívünkbe, és akármilyen körülöttünk a világ, akármilyen a környezetünk, a mi lelkünk, a lelki életünk fejlődni tud. Jóisten, ebben segítsen bennünket, hogy így egyre jobban és jobban összhangba kerülhessünk az ő akaratával. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük a 212. ének első és második versszakát. 212.1.2.
Jó,
Az imádsághoz, aki teheti, hajtson térdet, a többiek maradjanak állva.
Jó Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te olyan türelmes vagy hozzánk, hogy szeretnéd megvárni, hogy mi teljesen összhangba kerüljünk veled. Tudjuk, hogy ez milyen nehéz munka sokszor bennünk, hogy mi sokszor elfelejtjük, hogy ez lenne a cél. És sokszor külsődleges formák megtartásával próbáljuk pótolni azt, ami belülről hiányzik. Segíts, hogy kigyógyulhassunk ebből, és engedjük, hogy a mi szívünkben átformálj bennünket a te szereteted által. Köszönjük neked Jézus Krisztus áldozatát, ami egyedül alkalmas arra, hogy ilyen változásra indítson bennünket. Segíts bennünket, hogy tudjunk eleget foglalkozni vele, tanulmányozni ezt, gondolkodni róla, hogy valóban az odaszánásunk ezáltal újra és újra tökéletes lehessen. Kérünk, hogy végezd el bennünk azt a munkát, amit elkezdtél a te ígéreted szerint, hogy azt a jót, amit elkezdtél, be is végzed a te eljöveteled napjáig. Jézusunk nevében kértünk. Amen.
Végezetül a megkezdett 212. ének utolsó két versszakát, tehát a harmadik és a negyedik versszakot énekeljük.